A hüvelyesek, mint például a fekete bab vagy a csicseri borsó, alacsony glikémiás indexű ételek, és csökkenthetik az étel glikémiás terhelését. A glikémiás index azt mutatja meg, hogy egy adott élelmiszer milyen gyorsan és mennyire tartósan emeli meg a vércukorszintet. A glikémiás terhelés egy egyegységnyi adaggal elfogyasztott szénhidrát mennyiség. Tehát a glikémiás index ugye félrevezető lehet bizonyos esetekben, mert 50 g-nyi cukrot vesz alapul, de a gyümölcsökből sokat kell elfogyasztani ehhez a mennyiséghez, illetve a zöldségekből is. Tehát például a répából körülbelül 8-at kell megenni ahhoz, hogy 50 g-nyi szénhidrátot vigyünk be, de a répát mégis magasabb glikémiás indexel jelölik. A vércukorszabályzásban többféle módon képesek segíteni. Először is ugye a hüvelyesek jelentős mennyiségű vízben oldódó rostot és rezisztens keményítőt tartalmaznak. Illetve magasabb arányban tartalmaznak lassan emészthető keményítőt, mint gyorsan emészthető keményítőt. És ez nagyon kedvező ugye a vércukorszabályzás szempontjából. A hüvelyes eredetű rezisztens keményítők és lassan emészthető keményítők szintén hozzájárulnak az étkezés utáni alacsonyabb vércukorszinthez. A szénhidrátok mellett pedig nagyon fontos fehérjéket is tartalmaznak a hüvelyes ételek, és ezek a fehérjék elősegítik a jól lakottsági hormonok kiválasztását a szervezetben. Tehát amikor egy hüvelyes ételt fogyasztunk el, akkor az olyan hormonok, mint például a kólecisztokinin vagy a glukagonszerű protein 1, amelyek a jól lakottság érzésben játszanak nagyon fontos szerepet, ezeknek a koncentrációja lényegesen megemelkedik. És pont ebben a témában publikáltak 2014-ben egy metaanalízist, amely pontosan azt vizsgálta, illetve olyan klinikai vizsgálatokat, kontrollált vizsgálatokat választott be, és az eredményeit összegezte, amelyek azt vizsgálták, hogy különböző ételek milyen hatással vannak a jól lakottságra, a telítettségre. És azt találta a vizsgálat, hogy a hüvelyesek 31%-kal növelték a jól lakottság érzést. Na de visszatérve a vércukorszabályzáshoz, van egy randomizált klinikai vizsgálat, amely azt vizsgálta, hogy három különböző étel milyen hatással van az étkezés utáni vércukorszintre. Ezt a tanulmányt 2017-ben publikálták, ez egy randomizált, kontrollált vizsgálat volt, és az intervenciók azok úgy működtek, hogy három különböző ételt kellett elfogyasszanak a résztvevők. Ugye a résztvevők mind a három ételt elfogyasztották, de egy hét eltéréssel. A három ételből pedig az első egy sima fehér rizs volt, tehát ez volt a kontroll. A második étel az egy fekete bab és fehér rizs volt. A harmadik étel pedig egy csicseri borsó és fehér rizs kombináció volt. És az ételadagok fél csésze bab, illetve csicseri borsóból, és fél csésze rizsből álltak. Tehát ez összesen 50 g elérhető szénhidrátnak felelt meg. Az elérhető szénhidrátot azt ugye úgy kalkuláljuk ki, hogy az étel összénhidrát tartalmából kivonjuk az étkezési rostot. A résztvevők ugye mind a három ételt elfogyasztották egy hét eltéréssel, és ezt keresztezett vizsgálatnak nevezzük, és az 50 g szénhidrát igazából egy megszokott mennyiségű glükóz tesztelésben alkalmazott mennyiség, és a vércukorszint a tanulmány kezdetén átlagban 5-ös volt, tehát 5 millimol per liter. 60 perccel étkezés után egy egységbeli különbség volt a babos, illetve kontrollételek között. 90 percnél viszont a babos csoportban a vércukorszint már a kezdeti szint alatt volt, tehát már annyira visszaesett, míg a sima rizs csoportban még nem tért vissza a kezdeti koncentrációhoz. Az inzulin koncentráció szignifikánsan magasabb volt az étkezés utáni 30 percben a babos csoportokban, illetve a csicseri borsós étel után, de ez a koncentráció már 90 perccel később alacsonyabb volt, mint a sima rizs csoportban. Ez arra utal, ugye, hogy az inzulin szenzitivitás és a béta sejt funkció is javult. Miért az inzulin szenzitivitás? Azért, mert az ételt elfogyasztását követő 90 perc múlva már a vércukor szint ugye lecsökkent az inzulin hatására, illetve az inzulin is lecsökkent, de viszont a rövid időn belüli magas inzulin szint, illetve annak megemelkedése egy jobb bétasejt funkcióra utal, mert ugye a béta sejtek a hasnyálmirigyben termelik az inzulint, és hogyha ők képesek gyorsan sok mennyiségű inzulint termelni a szervezetnek, és ez hamar megjelenik a vérben, mint vérinzulin szint, akkor ez arra utal, hogy a béta sejt funkció az jó. A tanulmány alapján pedig megállapítható, hogy a hüvelyeseket tartalmazó rizses étel csökkenti a glikémiás választ a rizst tartalmazó kontrollételhez képest. És ezek az eredmények egyetértésben vannak több más vizsgálattal is, mint például egy szisztematikus elemzést, amit 2012-ben publikáltak a British Journal of Nutrition szaklapban, és az azt említi, és nagyon szépen összefoglalja, hogy a babfélékre jellemző alacsonyabb glikémiás válasz az annak tulajdonítható, hogy az alacsony glikémiás index, illetve a késleltetett szénhidrát emésztés lassítja a glükóz felszívódását a bélrendszerből, és emiatt jobb a glikémiás válasz ezen ételek fogyasztása után, mint amikor például csak egy rizsételt fogyasztunk, vagy akár egy rizsételt mondjuk egy húsos étellel együtt. Az anyagcserebetegségeken kívül más betegségek kialakulására is lehet hatása a hüvelyes ételek fogyasztásának, és az egyik ilyen betegség az a kolorektális rák, tehát ez ugye a vastag és végbélrák. És van egy tanulmány, amit 2015-ben publikáltak, igazából ez egy szisztematikus elemzés, hasonló, mint egy metaanalízis, és ez 16 vizsgálat eredményeit összesítette, és mindegyik vizsgálat azt a témakört vizsgálta, kutatta, hogy milyen kapcsolat van a kolorektális rák és az étrend között. Most az eredmények alapján a vörös hús és a feldolgozott húsfogyasztás volt a legmagasabb összefüggésben a kolorektális rákkal. A szója ételek, a szója bab kimondottan, ami ugye egy hüvelyes étel, és a rák kialakulása között fordított asszociációt találtak, ami azt jelenti, hogy minél magasabb volt a szója fogyasztás, a szója bab fogyasztás, annál alacsonyabb volt a rák esélye. És ez fordítva is igaz, tehát minél alacsonyabb a szója fogyasztás, annál magasabb volt valakinek az esélye arra, hogy kolorektális rákkal fogják diagnosztizálni. Próbáltam frissebb adatokat keresni, illetve olyan tanulmányokat, amik nem mondjuk 15-20 évesek, hanem az utóbbi években publikálták őket. És van egy másik tanulmány, amit 2018-ban publikáltak, ezek kanadai tudósok voltak, és ez egy kontrollált klinikai vizsgálat volt, policisztás, petefészek szindrómás nőket vizsgált, és azt kimondottan azt kutatták, hogy van-e összefüggés az étrendi és életmódi változások, illetve a kardiometabolikus kockázati profil között. Tehát növeli vagy csökkenti az esélyét az étrendi és életmódi változtatás annak, hogy mondjuk szív- és anyagcserebetegséggel fognak valakit diagnosztizálni. És 95 résztvevőt választottak be ebbe a tanulmányba, 16 hétig tartott, és két csoport volt. Volt egy bab csoport, hüvelyes csoport, és volt egy kontrollcsoport. A kontrollcsoportban alacsony zsírtartalmú húsételeket, baromfételeket, illetve sovány tejtermékeket ajánlottak, mint főfehérje forrás, és korlátozták a babféléket. Tehát ők nekik azt mondták, hogy ne egyenek, vagy csak nagyon kevés bab ételt egyenek. A bab csoportban pedig napi két adag hüvelyes ételt kellett fogyasszanak. Ez nem egy vega vagy vegán csoport volt, meg volt engedve nekik a húsétel, de minimum napi két hüvelyes ételt kellett fogyasszanak. És az eredmények szerint 5,5 kilót fogytak a bab csoportban a 16 hét után. Még azt meg kell említeni, hogy túlsúlyos volt mind a 95 résztvevő, és 5,5 kilót fogyott a bab csoport, mi átlagban ugye, míg 4,9 kilót fogyott a kontrollcsoport. Tehát a fogyás az nagyobb mértékű volt a bab csoportban. A lipid profil, tehát a vérzsír profilban is lényeges különbségek voltak. A triglicerid, az LDL koleszterin mind lényegesen nagyobb arányba csökkent a bab csoportban, míg a HDL koleszterin, ugye ezt nevezzük jó koleszterinnek, ez nagyobb arányban nőtt. És ez is kizárólag a bab csoportban volt statisztikailag lényeges. illetve volt a vérnyomás mértékekben is különbség, a diasztolés vérnyomás lényegesen csökkent a bab csoportban. Tehát azok, akik több babot ettek, nagyobb mértékben csökkent a vérnyomásuk. A teljes inzulinszint a babdiéta végén egy 75 g-os cukorterhelést követően lényegesen alacsonyabb volt, mint a kontrollcsoportnál. Ez azt jelenti, hogy a kevesebb inzulinra volt szüksége a szervezetnek, hogy a vércukorszintet lecsökkentse. Tehát ez azt jelenti, hogy az inzulinrezisztencia tünetei javultak. Ez a rövid összegzés közel sem meríti ki a szakirodalmi cikkeket a témával kapcsolatban, viszont a tények azt bizonyítják, hogy a babfélék a legegészségesebb ételek között említhetők. Nem kell félni tőlük, és embereken végzett tanulmányok igazából kizárólag pozitív hatásokat mutatnak. Az említett tanulmányokban rendre jobb értékeket mutatott a magas babfogyasztás, illetve a magas babfogyasztó csoportok, és ha tényleg károsak lennének, akkor azt emberi tanulmányok is alátámasztanák. A lektinekről beszélni majd még fogunk bővebben, további adások során, de a forralás, áztatás, illetve egyéb elkészítési módszerek során ezek a fehérjék inaktiválódnak, és frissebb adatok arra is rávilágítanak, hogy a leghatékonyabb módszer a lektinmentesítésre az a magas nyomású kuktaedény használata.